több érdekes bejelentés is történt a washingtoni jubileumi 75 éves NATO csúcson. Például okáért Európa jelentős mértékben növeli védelmi kapacitásait, fegyvergyártási kapacitásait, és a szervezet főtitkára Jens Stoltenberg azt mondta, hogy Ukrajna útja a NATO tagság felé visszafordíthatatlan. Ezekről is lesz szó a következő percekben. Itt van velünk a telefonvonalban Csiki Varga Tamás, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa. Jó napot kívánok! Ön szerint Stoltenberg hangzatos, demonstratív szándéknyilatkozata mennyire csak retorika, vagy itt tényleg gyakorlatilag készülődik már az állapot, amikor Ukrajna ugye a háború lezárását követően NATO tag lehet, és ugye akkor arról még ne is beszéljünk, hogy ez gyakorlatilag Oroszországnak egy vörös posztó.
Szerintem a hídon majd akkor kell átmenni, amikor odaérünk egyelőre itt. Olyan lépéseket ugrunk át ezzel, ami a világpolitika nem tudott megoldani, és szerintem ezt a NATO sem tudja megoldani. Majd akkor beszélünk a NATO tagságának a tényleges reális veszélyeiről, amikor vége lesz a háborúnak. Utána is azért ezt kérdéseket vett föl sok szempontból, ahogy említette nyilván orosz oldalról is, de egyébként a NATO tagállamok szempontjából is, hiszen láthattuk 2023-24-ben, hogy a finn és a svéd NATO csatlakozás is volt, hogy megosztotta a tagállamokat, és ezt minden ilyen csatlakozási döntést bizonyos konszenzussal kell elfogadni.
Igen, ez még eléggé távoli jövő, az viszont a közelebbi, amiről szintén nyilatkozott Stoltenberg, hogy az Ukrajnának nyújtandó segítségnyújtás legnagyobb része a NATO kezébe kerül. Ezt a munkát egy németországi központból irányítják majd, és ugye kelet-európai elosztó központokból juttatják el a segítséget a háborúban álló ország megsegítésére. Ugye gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a NATO most próbál garanciákat találni arra, hogyha az amerikai elnökválasztáson Donald Trump győzedelmeskedik, se csökkenjen essen vissza nagy mértékben Ukrajna támogatása?
Így ez a döntő motiváció, hogy a Wiesbadenben fog létrejönni az új NATO parancsnokság, ami egyrészt a kiszolgálja, hogy német kézben, tehát európai kézben legyen ez a döntés, illetve ez a funkció. Másrészt adott esetben, hogyha beletlen kritikákat fogalmazna meg a második elnök ciklus esetén, akkor lehessen rögtön felmutatni, hogy hát az európaiak is ebbe szerepet vállalnak, kiveszik a részüket. És hát azért azzal kapcsolatban legyünk nagyon optimisták, hogyha az amerikai támogatás eltűnne Ukrajna mögül, akkor azt Európa egy az egybe ki tudja váltani, hiszen a kettő együtt is éppen elég arra, hogy Ukrajnának a védekezését per pillanat lábon lehessen tartani. De mindenképpen az európaiak eléggé elszánnak tűnnek jelen pillanatban arra, hogy amennyire lehet megvédjék ezeket a folyamatokat.
Egyébként NATO országokon belül gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kicsit Magyarország lóg ki a sorból, vagy azért többeknek van ellenvetésük, aggájuk, akár a jövőbeli Ukrajna NATO csatlakozással kapcsolatban, akár a jelenlegi támogatási rendszerrel kapcsolatban.
Hát a legláthatóbb és hallhatóbb az nyilván a Magyarország álláspontja. Azért nem mondom, hogy egyedül van azzal az állásponttal, akik szeretnék a háborút minél gyorsabban lezárni, sőt, én megfordítanám, a NATO 32 tagállama szeretné lezárni ezt a háborút. A véleménykülönbség inkább abban van, hogy kinek a feltételei mentén, és ezt milyen módon lehet megoldani. És hát van például Szlovákia esetében, hogy Erőlel Fitó rendszeresen szokta hangoztatni, hogy hát ő tárgyalna adott esetben az orosz elnökkel. A fő probléma az, hogy Oroszország nem kíván egyelőre tárgyalni a sem a béke kérdéséről, illetve azok a feltételek, amiket Oroszország megfogalmaz, azok gyakorlatilag teljesíthetetlenek. Tehát amíg ez a tárgyalási alap, addig nem kell arra számítani, hogy békekötés és rendezés fog következni.
Most egy kicsit elkalandozunk, aztán még a végén visszatérünk a NATO csúcshoz. Azt olvashattuk most a Bloombergben, hogy Ukrajna szeretne tető alá hozni még a novemberi amerikai elnökválasztás előtt egy újabb békekonferenciát Oroszország részvételével. Ön lát arra esélyt, hogy tényleg rövidesen 3 hónapon belül tárgyalóasztalhoz üljön a két fél, vagy ez teljesen kizárható jelenleg? Olyannyira messze vannak a tárgyalási pozíciók?
Én ezt egyetlen annak tudom be, hogy az amerikai belpolitika számára és az elnökválasztás számára szeretnének egy jól látható témát, és esetleges amerikai politikai elköteleződést, megerősítést felmutatni. abban egyetértek szerintem az elemzőknek a nagy részével, hogy úgy nincs értelme legyen lépékéhez beszélni, hogy valamelyik hadviselőfél egyébként nem ül az asztalnál, tehát az a, az a minimum, hogy Oroszországnak is oda kell ülni és valamit mondani. Az egy más kérdés, hogy én nem hiszem azt a jelenlegi katonai helyzet alapján, hogy novemberben Oroszország érdekeltebb lesz a tárgyalásban, mint most júliusban.
És akkor vissza a NATO csúcshoz, említettem, hogy Európa fegyverkezik, ugye már egyre többen tartják be a védelmi kiadásokra vonatkozó 2%-os GDP célt. Ugye olvashattuk azt is, hogy akár Nagy-Britannia szeretné ezt még tovább emelni 2,5%, 3% közelébe, vagy annak az irányába. És hát itt történtek bejelentések, például a kokáért azt hogyan értékelhetjük, hogy Németország az Egyesült Államoktól fog vásárolni majd 2026-tól a jelenleginél nagyobb hatótávolságú amerikai rakétákat, és az eléggé hangzatos, hogy a hidegháború óta nem látott erejű amerikai fegyverek érkezhetnek majd Európába. Csak Oroszország indokolja ezt a nagyfokú európai fegyverkezést? Vagy itt igazából egy korábbi hiátust kell ledolgozni?
Hát ez egy viszonylag komplex kérdés. Ugye a védelmi kérdésekkel kapcsolatban az érdemes jelezni, hogy a 3%-ot meghaladó arány az a hidegháborús arány volt. Tehát ha ehhez térünk vissza, az azt jelenti, hogy két nagyon komoly katonai feszültséggel számolnak a tagállamok. A 2,5% az egyébként valóban indokolt lehet rövid időn belül. Nem feltétlenül azért, mert háború áll a küszöbben, hanem azért, mert a 22-es madridi és 23-as vilniusi csúcs találkozókon a stratégiai koncepció és a regionális védelmi tervek alapján most elkezdték visszaosztani azt, hogy milyen katonai képességekre, haditechnikai eszközökre van szüksége a NATO-nak és a tagállamoknak, hiszen ezt ők biztosítják, és ezeknek a megvásárlása, üzemeltetése, fenntartása fog nagyon komoly pénzbe kerülni, ami lehet, hogy amihez lehet, hogy a 2% nem lesz elég. Ami pedig a fegyverkezést illeti, hát nyilván a védelmi képességek megerősítése az nem csak 2022-től volt izgalmas kérdés. Az első orosz agresszió 14-ben már volt, aki elindította ezeket a folyamatokat, de például a konkrét német esetben hát egy ilyen több mint egy évtizedes vergődést láttunk a Bundeswehr reformja kapcsán, és valóban beszéltünk nagyon komoly elmaradásokról is, és arról is, hogy új fejlesztéseket kell hadrendbe állítani. Nem mellesleg, hogy a Ukrajnának nyújtott támogatást, és annak a visszapótlását is meg kell oldani. Tehát ezért van szükség arra, hogy a védelmi kapacitásokat nagy mértékben bővítsék, és adott esetben vannak olyan eszközök, amit Európa nem tud lefedni. Ezeket kell az Egyesült Államoktól, vagy mondjuk a lengyel esetben Koreától megvásárolni.
Még egy gyors utolsó kérdést tennék fel, hogy Kína háborús szerepe, Oroszország melletti támogató szerepe, minthogyha a retorika szintjén most erőteljesebben sejlett volna fel. Ez nagy változás? Kína fenyegetésként értékelhető európai szempontból?
Itt fontosak a szavak, a kifejezések, nyilván nem fenyegetésként tekintenek rá, hanem egyfajta kihívásként, és itt a kihívás az inkább az amerikai megközelítést tükrözi. Illetve amit most a NATO az nyilatkozatban érzékeltetett, az az, hogy a kínai közvetett támogatás Oroszország felé, tehát hogy technológiát, kiteket, egyebet adnak el, az az orosz háborús erőfeszítésnek a lendületét erősíti, és ezt jelezték most elég határozottan a NATO tagállamok, de ez nem jelenti azt, hogy a szövetség fenyegetésként tekintenek Kínára.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Csiki Varga Tamást hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát. Minden jót, viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a Trend FM-en a reggeli monitorban.